A görög tekercseken nincsen kérdőjel, meg felkiáltójel, tehát biztos az, hogy kérdőjel, amit mi kérdőjellel fordítunk, vagy felkiáltójel, tehát nagyon-nagyon fontos a különböző hangsúlyozás. És katolikus templomban történt meg nemrég egy nagyon aranyos néni, amikor a pap elhatározta, hogy bevonja a hallgatókat is az ilyen szakaszolvasásra. Én is már csináltam ilyet középiskolában, csak nem tudom a nevét, ennek van valami speciális neve. Bárki felolvashatja az ige szakaszt. És egy néni ment föl, mindegy mi a neve, egy néni ment föl, hogy olvasta fel a szakaszt, és emlékszünk az ékes kapu történetére, amikor Péter azt mondja, aranyom és ezüstöm nincsen. És a néni hangsúlyozásnál tartunk, úgy olvasta fel, hogy aranyom, ezüstöm nincsen, de ami van, azt mondom. Szóval nagyon fontos hangsúlyozás, igyekszem ezt a mostani szakaszt is normális hangsúlyozással felolvasni, mert nagyon fontos a mai szakaszban, és az kiváltképpen fontos. Hosszú Bibliát, akkor keressük ki a mára első részt a Filippi sorozatunkban, a második rész 19. versétől, a harmadik rész 11-es versig. Megint egy hosszabb szakasz, úgyhogy maradjunk ülve, de kövessük a szemünkkel, vagy hallgassuk a fülünkkel. Filippi levél második rész 19. versétől olvasom. Az egyszerű fordítás alapján. Bízom az Úr Jézusban, hogy hamarosan elküldhetem hozzátok Timóteust, és hogy a jó hírek, amelyeket rólatok fog hozni, felvidítanak engem. Ő az egyetlen, aki hozzám hasonlóan a szívén viseli a sorsotokat. A többiek ugyanis csak a saját érdekeikkel törődnek, nem a Jézus Krisztus dolgaival. Ismeritek Timóteust, és tudjátok, hogy úgy szolgált velem együtt az örömüzenet hirdetésében, mint fiú az ő apjával. Mihelyt meglátom, hogyan alakul a sorsom, azonnal szeretném elküldeni őt hozzátok, sőt bízom az Úrban, hogy hamarosan én magam is meglátogathatlak benneteket. Úgy gondoltam, itt az ideje, hogy visszaküldjem hozzátok Epafroditust, aki kedves testvérem, munkatársam és harcos társam is. Őt azért küldtétek hozzám, hogy a mostani helyzetemben segítsen nekem. Most azonban én küldöm őt vissza, mert már nagyon hiányoztatok neki. Az is nyugtalanította, hogy tudomást szereztetek a betegségéről. Mert valóban beteg volt, sőt, majdnem meg is halt. Isten azonban könyörült rajta. De nem csak rajta, hanem rajtam is, hogy egyéb szomorúságaimra ne jöjjön már újabb bánat. Ezért még inkább haza akartam őt küldeni, hogy amikor találkoztok, újra együtt örülhessetek. Így én is megnyugodhatok. Fogadjátok hát őt nagy örömmel az Úrban, mert megérdemli, hogy tiszteljétek. Ő ugyanis Krisztus munkája miatt került olyan közel a halálhoz. Életét kockáztatta, hogy engem szolgálhasson helyettetek is. Egyébként pedig örüljetek az Úrban, testvéreim. Számomra nem fárasztó, ha újra meg újra erre biztatlak benneteket, hiszen ez titeket megerősít. Vigyázzatok, maradjatok távol a gonosz emberektől, akik olyanok, mint a kutyák. Legyetek óvatosak, mert ezek gonosz ügyet szolgálnak, és mindenkit alá akarnak vetni a körülmetélésnek. Az igazi körülmetéltek ugyanis mi vagyunk. Mi Istent, az ő szent lelke által imádjuk, egyedül csak a Krisztus Jézusban dicsekszünk, és nem magunkban bízunk, vagy abban, amit magunktól is meg tudnánk tenni. Bár én bízhattam volna a származásomban, mégsem teszem. Ha valaki ilyen előnyökben bízik, akkor én sokkal inkább bízhatnék. Engem valóban körülmetéltek a születésem utáni 8. napon. Származásom szerint Izrael népéhez, közelebbről Benjamin törzséhez tartozom. Héber szülők, héber anyanyelvű gyermeke vagyok, akárcsak minden ősöm. A törvény követésére nézve a farizeusok közé tartoztam. Olyan buzgón és elszántan védelmeztem a vallásomat, hogy üldöztem az eklézsiát, vagyis Jézus követőit. Senki sem találhatott hibát abban, ahogy a Mózes törvényét követtem. Régen ezek nagyon értékesek voltak a számomra. Most már viszont úgy tekintek rájuk, hogy Krisztussal összehasonlítva csak veszteséget jelentenek. Sőt, ma már nem csak ezeket a dolgokat, hanem minden mást is veszteségnek tekintek, ahhoz a nyeregséghez képest, amelyet Uram, a Krisztus Jézus személyes megismerése jelent. Mert őt igazán megismerni, az minden másnál összehasonlíthatatlanul jobb és értékesebb. Így hát minden mást kárba veszni hagytam, és a szemétbe dobtam, csak hogy Krisztust megnyerjem, és ő benne élhessek. Mert ő benne, vagyis a Krisztusban való hitem alapján Isten elfogadott engem. Egykor igyekeztem a törvényt megtartani, és ilyen módon kiérdemelni, hogy Isten elfogadjon engem, ezzel azonban kudarcot vallottam. Most viszont arra törekszem, hogy egyre jobban megismerjem Krisztust, és hogy megtapasztaljam azt az erőt, amelyel Isten feltámasztott őt a halálból. Azt kívánom, hogy egyre jobban átváltozzam, és hasonlítsak ő hozzá, közösséget vállalva Krisztussal a szenvedéseiben is, egészen a halálig. Mindezt pedig abban a reményben teszem, hogy én is részt fogok venni a halottak közül való feltámadásban. Hosszabb volt ez a szakasz, de hajtsunk fel és imádkozzunk. Úr Jézus, olyan jó lenne, hogyha valamilyen szinten tudnánk Pállal azonosulni, aki a börtönben volt most is, az ő hite miatt annyi mindennel küszködött, annyi minden dobogott az ő szívében, és köszönöm neked azt, hogy mégis olyan helyes értékrenddel tudott élni, és mégis azt választotta, és azt a döntést hozta meg, hogy beléd kapaszkodik, benned bízik, és szolgál. Mindig körülnézett, hogy éppen mit tehetne. És köszönöm neked, Uram, Epafroditust is, akit mellé állítottál, köszönöm neked ezt a gyülekezetet, ami szintén nem volt tökéletes gyülekezet, de a te nyájad volt. És kérlek, Uram, hogy segíts most, hogy ebből a gazdag ige szakaszból hadd kaphassunk valamit egyen-egyenként. Uram, nem akarunk válogatni az igék között, hanem szeretnénk azt kapni, amit elkészítettél számunkra, akár bátorítást, akár intést, akár buzdítást. Kélek, Uram, hogy szólj hozzánk, és segíts nekünk megérteni a te akaratodat most is. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és köszönjük, hogy itt vagy, bár nem látunk, de fogod a kezünket. Ezért is magasztalunk, Urunk. Amen. Kedves testvérek, az apostol ezekben a versekben, tehát így az elején, dicsér is, meg elmarasztal is. De mindenek előtt, mielőtt ezekbe belekezd, egy nagyon fontos dolgot megtudunk az apostolról, aminek én nagyon örülök. Abszolút nem mély teológiai dolgot tudunk meg róla, de egy olyan fontos dolgot, ami így szól, hogy felviduljak. Tehát Pál apostol szerette volna magát jól érezni, és ez nem bűn. Abszolút, de nem bűn. Úgy volt vele, hogy most már szeretnék egy kicsit felvidulni. És múlt héten volt erről szó, hogy a második rész ötödik verse kapcsán, hogy mi okozott az összevert, bebörtönzött Pálnak boldogságot, nem más az, mint hogy hallja, hogy a filippiek lelkileg jól vannak. Ez tudott neki ott a börtön mélyen örömet és boldogságot okozni. Most is szeretné magát jól érezni, és elkezdi a dicséreteket. Egy embernél megáll, és nem tud tovább menni. Timóteus van egyedül vele. És ugye elgondolkodtam rajta, hogy milyen rossz lehetett azért Pálnak, ő mindig mindenkire ráért. Mindig ahol tudott segített, és most átéli azt, amit szerintem mi is át szoktunk élni, hogy úgy érezzük, ami az új szövetségnek az egyik legfájdalmasabb mondata, hogy nincsen emberem. Ha esetleg így érezzük, akkor legalább két kérdést tegyünk fel magunknak. Az egyik az, hogy vajon miért nincsen. Lehet, hogy úgy elmartuk magunk mellől az embereket? Ez is előfordulhat. A másik nagyon fontos kérdés pedig az, hogy lehet, hogy nincsen emberem, de én kinek vagyok az embere? Ez legalább ugyanilyen fontos kérdés. Én vagyok valakinek az embere? Van olyan emberem, aki lelki gondozói partnerem? Ez nem luxus, hogy legyen legalább egy mindannyiunknak legalább egy olyan embere, ha lehet nem családtag, aki olyan barát, akinek elmondhatunk mindent. Nem félve attól, hogy idővel vissza fog ezzel élni. Tényleg nem luxusa van egy ilyen emberünk, akivel tudjuk egymást lelki gondozni, tudunk vele Bibliát olvasni, tudunk vele beszélgetni, sírhatok előtte nyugodtan, ő is sírhat előttem nyugodtan. Van-e ilyen értelemben emberünk? Pál apostolnak volt, még ha egy, akkor is legalább volt. Nagyon fontos, hogy nekünk is legyen ilyen. Nincs emberem. Ebből fakad egyébként a 21. vers is, amikor azt mondja Pál, hogy mindenki a maga dolgával foglalkozik, ügyes, bajos, kisebb, nagyobb, apró, cseplő dolgaival, nem pedig Jézus dolgával. Pál nem így volt. Timóteus se így volt. Timóteus is ugyanazt olvashatjuk róla, mint Pálról, hogy halott volt önmaga számára. Sőt, a 22. versben azt olvashatjuk, hogy kipróbált ember, ugye az lesz kipróbált ember, aki megpróbált. Nagyon szeretnénk kipróbáltak lenni, próbák nélkül. Csak ez így nem megy. Sajnálom, mindig eszünkbe jut, amikor éppen próbák között vagyunk, hogy most, most alkalom van arra, hogy kipróbált legyek. És kijöttek belőle úgy is, hogy összetörten, meg úgy is, hogy kipróbáltan. Csak tényleg mindig jusson eszünkbe, hogy ez most alkalom, lehetőség arra, hogy kipróbált legyek. Nem megúszható a próba. Nem megúszható, viszont ki lehet belőle jönni kipróbált emberként. De visszautalva még egy fél mondatban a 21. versre, mindenki a maga dolgával törődik. Hát olyan szempontból is ezt nézzük meg, ahogy nem szoktuk, hogy vannak olyan emberek, akik annyira gondatlanok, nem gondtalanok, hanem gondatlanok, hogy még a saját dolgával se törődik, abszolút a saját dolgával nem törődik, viszont feszt a másik dolgaiba üti az orrát. Ilyen is van. Ez se jó, mert aki ezt teszi, az se tud Krisztus dolgával törődni, meg foglalkozni. Azért nem, mert mindig a másik dolgával foglalkozik. Ez se jó. Most nincs idő, hogy tovább maradjunk a 21. versnél, menjünk tovább. Nagyon megfogott, nagyon dobbant a szívem ennél a megjegyzésnél, hogy mint apjával a gyermek. Megint két kérdés. Vagy az első az nem kérdés, hanem kérés. Gondoljunk arra az emberre, aki lelki apánk, aki Krisztushoz vezetett bennünket, és ma este adjunk érte hálát. Nem tudom, hogy melyikünk életében ki, biztos, hogy legalább egy ilyen ember van, néven tudjuk nevezni, ma este adjunk érte hálát, mint apjával a gyermek. A kérdés viszont az az, hogy kinek vagyok én az apja? Van-e ilyen lelki gyermekem? Aki, hiszen nekem is volt, aki Istenhez szeretgetett engem, de ki az, és most nem kell tömegekre gondolni, legalább egy ember, akit én próbálok, hogy Krisztushoz szeretgetni. Nem erőltetetten, nem nyögvenyelősen, hanem egyszerűen azért, mert szeret engem Krisztus, én is szeretem őt. És miközben Pál hálát ad Timóteusért, és úgy szólítja őt, hogy bajtársam. Múltkor láttuk azt, hogy ez a kifejezés azt is jelenti, hogy igavonótársam, de azt is jelenti, és ez még gyönyörűbb szerintem, hogy egy méhből való. Tehát egy méhből való ember. Így tekint rá, mint akivel nem egymással harcolnak, hanem együtt harcolunk az Úrért. És miközben hála Timóteusért, Isten azért nyitogatja a szemét, hogy figyelj már, Pál, nem vagy egyedül. Itt van Epafroditus is, majdnem meghalt miattad, amikor azt mondja, hogy halálosan megbetegedett, szó szerint azt mondja, hogy a halál torkába került. Ez a kifejezés van itt. Ott volt a halál kapujában, de Isten kiszabadította őt. És ott van ő is, ott van a Filippi gyülekezet is, és azért ezt lássuk meg, testvérek, hogy mi is, hogy csomószor egyedül, vagy néha elő, tehát valaki sokszor, valaki néha egyedül érzi magát, és Isten akkor mindig elkezdi nyitogatni a szemünket, hogy azért még vannak azért emberek. Illés is így volt. Itt én vagyok egyedül proféta a 850 Boál profétával szemben. Aztán Isten fölnyitotta a szemét, hogy azért még vannak itt rajtad kívül, még van 50 prof, vagy 500? Most nem tudom, hogy 50 vagy 500, de még volt egy csomó proféta Izraelben, akiknek azt mondta Isten Illésnek, hogy most már foglalkozzál velük is, ne csak mindig magaddal. Tehát Isten azért fölnyitja néha a szemünket, hogy vannak még itt emberek, egy méhből való emberek. Aztán arra kéri Pál a gyülekezetet, hogy becsüljétek már meg Epafroditust, és olyan jó lenne, tényleg nem csak akkor becsülnénk a másikat, amikor a halál torkában van, hanem amikor még él, akkor fejezzük ki a becsülésünket, nyugodtan lehet szavakkal is. Nyugodtan lehet. Hogy olyan jó, hogy itt vagy, olyan jó, hogy ennyi elég is, olyan jó, hogy itt vagy. Nyugodtan, bátran fejezzük ki a megbecsülésünket egymás iránt. Aztán hát itt a harmadik rész első verse, örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Ugye elgondolkodtam ezen is, hogy lehet parancsra örülni. Hát Európában nem, mert szóval mi Platonon nőttünk fel, nem nagyon értjük ezt a közel-keleti gondolkodást, ott lehet parancsra örülni, mert ott több az öröm, mint érzés, meg érzelem. Tehát az öröm az kicsit úgy van, hogy az öröm az egy tünet. Az egy következmény. Jelzi, hogy rendben van az Istennel való kapcsolat. Az örömtelenség ugyanígy tünet. Jelzi azt, hogy nincs rendben. A mai világunk egyik korsága az, hogy örömtelen, és azért örömtelen, mert Jézus talan. Tehát nagyon, nagyon fontos mindig a kapcsolatot megvizsgálni, ha ezt érezzük magunkon, hogy valami örömtelenség van. És éppen ezért lehet felszólítani minket arra, hogy örüljünk. Mert akit föl van szólítva arra, hogy örüljön, az föl van szólítva a kapcsolatrendezésre. Tehát ha nem tudunk örülni, akkor ismét mondom, ott valami kapcsolati probléma lehet. Elsősorban így, aztán pedig így is. Tehát ezért lehet parancsolni az örömöt. Aztán Pál a következő versében hát ilyen polemikus, ilyen hitvitázó, és annyira tetszik az Pálban, hogy nem, tehát ne, a hamis tolerancia fogalmát nem olyan ismeri. Itt kimondja kerek perec, hogy óvakodjatok a gonosz kutyáktól. Hát egy ige hirdető így beszélne a kollégáiról, akkor hát nem lenne nagyon népszerű. És Pál azért mer ilyen szavakat használni, mert tudja azt, hogy itt emberi lelkek forognak kockán. Itt nincs helye a szépítésnek. És ezt a testvéreknek is mondom, hogy nagyon érdekes korban élünk. 2-3 kattintás és igei hirdetések tömkelegét lehet hallgatni. Rengeteg könyv van a polcon, amit lehet olvasni, és ez nagyszerű. Nagyszerű. Én körülbelül 3 ige hirdető van, akit hallgatok, ők az én lelki gondozóim. A sok ezerből. Nem mondom, hogy az összes többi tévtanító, de velük tudok leginkább azonosulni. Nem azért, mert viszket a fülem, ez a 3 azok közé tartozik, akik a legkeményebbek. Sose hallottam még olyan tanítást tőlük, hogy ne ítélt volna, nem mutatott volna rá valami bűnömre általuk Isten. De nagyon figyeljük meg azt, hogy kit hallgatunk, és nyugodtan bátorítom a testveket, lehet hallgatni, nyugodtan hallgassunk, csak meg olvassunk is könyveket, csak nagyon válogassuk meg, hogy kiket engedünk be a szívünkbe. De ennél a gondolatnál ennyit időzzünk. Pál, ha valaki, akkor dicsekedhetne, dicsekszik is, csak nem önmagával. 8. napon metélték körbe. A judaizmus híveit felnőtt korban metélik körbe, az arabokat 13 évesen, 5-8 naposan, hisz Benjamin törzséből származott. Ez a legmegbecsültebb törzs a 12 törzs között. Ez az a törzs, aki hű maradt Dávidhoz akkor is, amikor már egyik más törzs sem maradt hű. Ez volt az a törzs, ami nem hellenizálódott, nem görögösödött el egyáltalán. A farizeus szektához tartozott Pál apostol, Saul, a legmagasabb végzettsége volt, megtartotta kívülről belülre a Tórát. Most a Tóra alatt ne csak a 10 parancsolatot értsük, hanem tudjuk azt, hogy a zsidóság elkezdte értelmezni a 10 parancsolatot. Kitalált egy úgynevezett kerítést, a misnát meg a gemárát. Elkezdték magyarázni a 10 igét, született egy kommentár, és végül ezt a kommentárt is elkezdték magyarázni, így született 613 parancsolat a 10 parancsolaton kívül. 248 neted kezdetű parancsolat, és 368 ted parancsolat. Aztán ezt a 613 parancsolatot 1521 kiegészítő parancsolattal látták el, és Pál, amikor azt mondja, hogy megtartotta mindent, akkor az ezekre is vonatkozik. Tehát ezért tartják a zsidóságot a dogma vallásának, ma az élet legkisebb területét is meghatározza. Például szombaton egy bolhát nem csaphatnak le, mert az már ugrál, és az már az ő számukra vadászatnak számít, tehát munkának számít. Az életük minden területe meg van határozva. És Pál azt, vagy Saul azt mondja, én mindezt megtartottam. Legalábbis azt hitte, hogy ezt megtartotta, és később rájött, hogy nem sikerült. Ezzel fogja befejezni. De most térjünk rá a 8. versre, nyereség, vesztesség, pénzügyi világnak a kifejezése. De hát sok ember ma is úgy van, még hívő is, megéri most belevágni ebbe a dologba, vagy nem éri. Lesz nekem ebből hasznom, vagy nem lesz. Az a baj, hogy Istennel való kapcsolatunk is kezdjen üzleti kapcsolattá válni. Ilyen adok-kapok kapcsolattá, és ez nagyon szomorú. Nem lehet így Istennek szolgálni, hogy megéri, vagy nem éri. És hát Krisztus belenyúlt Pálnak az élet, Saulnak az életébe, és helyre tette az értékrendjét. És azt mondta, hogy egy csomó minden, ami addig nyereség volt, kidobtam a kukába, és fordítva. Nagyon jó ezt tehát, amikor Krisztus belenyúl az életünkbe, és rendet tesz. És kukából kikerülnek dolgok, vagy belekerülnek oda dolgok. Jó ezt a rendbetételt Istennek engedni. Semmi nem ér annyit, ami kockáztatná az üdvösségünket, ezt ne feledjük el. Semmi nem ér annyit. El kell engedni ahhoz dolgokat, hogy megragadhassunk más dolgokat. mi az, amit ma el kell engednünk, mi az, amit ki kell dobni a kukába. Megtanultjuk Páltól azt, hogy ezt nem keseregve tette. Nem azt mondta, hogy fú, milyen jók voltak azok a dolgok, amiket el kellett engednem. Például azért nem kis dolgot engedett el. Hát az, hogy Tarzusi származású volt, ez nekünk semmit nem mond, az akkor akkora kiváltság volt, a felső 10 000 lakhatott ebben a városban. Ma úgy mondanánk, hogy egy ilyen megbecsült arisztokratikus családnak a sarja. És valószínűleg megtérése után ez a család, Benjamin törzséből származó megbecsült család, szinte biztos, hogy kitagadta az ő fiúkat. Ez szinte biztos. Vagy tudjuk azt, hogy Pálnak volt felesége, aki vagy meghalt, vagy elhagyta őt a hite miatt, Sanhedrinnek a tagja, az csak is házas ember lehetett. És a testvérek szerint Péternek volt felesége? Hát volt, ha meggyógyította az anyósát Jézus, akkor több mint valószínűleg, hogy? Hát így van, akkor biztos, hogy felesége is volt. Milyen érdekes lehetett, amikor Pétert elhívta Jézus, nem? 3 évre, 3,5 évre. Az is egy külön érdekesség, hogy ő is vagy megözvegyült, vagy elhagyta a felesége. Mindezeket, ahogy feldolgozta Pál, egy kulcskifejezés az Úrban. Hát nélkül ezeket nem tudta volna átcímkézni, hogy most ez nyereség vagy veszteség. Krisztus nagyon rendet tett az ő életében, meg az ő fejében. És végül a 9. vers. Egykor igyekeztem a törvényt megtartani, és ilyen módon kiérdemelni, hogy Isten elfogadjon engem, ezzel azonban kudarcot vallottam. A törvényhez két megközelítésben lehet hozzáállni. Vagy úgy, mint a gazdag ifjú, mindezeket megtartottam, jó vagyok, és elment szomorúan. A másik pedig az, hogy Pál állt hozzá, hogy én ezt nem tudom megtartani, ezekbe felbukok, nem megy. És erről szól az evangélium, az örömhír, hogy Isten, ha valaki elfogadja a Krisztusban felajánlott kegyelmet, akkor a fiának az igazságát a mi igazságunknak tulajdonítja. Ezért olvasható az igevers, hogy nincsen saját igazságom. Krisztus az igazság. Ez kell nekem. Ezt fogadom el. És végül 10. versben azt olvashatjuk, hogy megismerjem őt. Itt is a tapasztalatból fakadó ismeret szóval találkozunk, hogy akit meg akarunk ismerni, azzal időt kell tölteni. Ezt nem lehet megsporolni. És minél több minőségi idő lesz, akárki akármit mond, biztos, hogy mennyiségi idővel is fog az járni. Gondoljunk az udvarlásunk időszakára. Hát azért szerettünk találkozni a párunkkal. Hát ez nem olyan szomorú volt. Tehát senki nem mondja azt nekem, hogy aki Krisztus szereti, az neki elég napi 5 perc. Se engem ne akarjon becsapni, se magát. Nem lehet elég, ha szeretjük Istent. Lakva ismerszik meg az ember, szoktuk ezt mondani. Krisztus pont ilyen kapcsolatra hív meg bennünket, hogy lakva ismerjük meg egymást. Hogy ne úgy imádkozzunk, hogy Úr Jézusunk, légy vendégünk, hanem Úr Jézusunk, légy házigazdánk. Légy Urunk, ne vendég, légy Urunk. Hagyjuk meg testvérek a fejünket, és adjunk azért hálát, hogy Krisztus ilyen napi kapcsolatra hív meg bennünket, és ha ebben a kapcsolatban olyan áldást, olyan örömet, olyan békességet tapasztalunk meg, amit máskülönben nem lehetne megtapasztalni, imádkozzunk Ádám bácsiért is, imádkozzunk aktuális dolgokért, amik a szívünkben vannak. Néhány testvért hadd buzdítsak hangos imádságra, és hajtjuk meg a fejünket, és imádkozzunk.